Márk evangéliuma 4. és 5. fejezet. Márk evangéliumának 4. fejezetében kezdődnek Jézus példázatai. Sokszor az emberek téves elméleteket gyártanak arra vonatkozóan, hogy Jézus miért kezdett el példázatok formájában tanítani. A példázat célja nem az, hogy elkendőzze az igazságot, hanem sokkal inkább az, hogy az igazságot szemléltesse. Gyakran, amikor az emberek egyszerűen nem hajlandók meghallani az igazságot, amikor nem hajlandók meghallani az egyenes tanítást, és amikor a diák már nem figyel oda a tanárra, a szemléltetéssel ismét meg lehet ragadni a diák figyelmét. Ilyenkor például érdemes elmesélni egy történetet, hiszen az élet mindannyiunkat nagyon érdekel. Sőt, nem csak az élet, hanem konkrétan az élet dolgai. Így hát, amikor elkezdünk egy történetet mesélni, hirtelen sikerül ismét megragadni az emberek figyelmét. A történettel pedig szemléltetni lehet azt az igazságot, amit az ember szeretne eljuttatni a közönséghez. Jézus minden egyes példázatában bizonyos igazságokat szemléltet. Olyan igazságokat, amelyeket az emberek egyszerűen nem hallottak volna meg, ha Jézus csak közvetlenül mondja el nekik. Így tehát Jézus példázatokban kezdett tanítani, hogy továbbra is elmondhassa nekik az igazságot, most azonban már közvetett módon. Jézus példázatai között akadtak olyanok, amelyeket az emberek nagyon jól megértettek. Igazság szerint egyes példabeszédek hallatán a farizeusok nagyon dühösek lettek, amikor rádöbbentek, hogy Jézus ezt nekik szánta, és hogy ez róluk szólt. És valóban, Jézus számos példázatát a farizeusok hozzáállása ellen célozta. Voltak persze olyan példázatok is, amelyeket nem értettek meg az emberek, vagy a tanítványok. Olyankor azonban Jézus elmagyarázta azt nekik. Amikor a tanítványok odamentek Jézushoz, és megkérdezték tőle, hogy Urunk, mit akartál ezzel a történettel mondani? Akkor Jézus tulajdonképpen azt mondta, hogy a mennyek országáról szóló példázatok jelentik a többi példázat kulcsát. Ezekkel a példázatokkal foglalkoztunk, amikor a Máté 13. fejezetét tanulmányoztuk. Márk azonban valamit még hozzátesz, amit a Mátéban nem találunk meg. Ismét tanítani kezdett a tengerparton, és igen nagy sokaság gyülekezett hozzá, ezért hajóba szállva a tengeren tartózkodott, az egész sokaság pedig a tengerparton volt. Emlékezzünk csak vissza, hogy Jézus a 3. fejezetben kérte tanítványait, hogy készítsenek elő számára egy csónakot a sokaság miatt, hogy ne tolongjanak körülötte. Valaki felfedezte, hogy amikor hozzáért Jézushoz, meggyógyult. Így tehát mindenhol, ahol Jézus megfordult, az emberek próbáltak a közelébe férkőzni, hogy megérinthessék őt. Ezt látjuk a Márk 3.10-ben, ahol azt olvashatjuk. Mert sok embert meggyógyított, úgyhogy akinek valami baja volt, megrohanta őt, hogy megérinthesse. Bevett szokás volt tehát az emberek körében, hogy ha valakinek valami baja volt, akkor megpróbált Jézus közelébe férkőzni, hogy megérinthesse őt, és így meggyógyulhasson. Egy idő után ez már kellemetlenné válik, amikor az emberek folyamatosan tolonganak valaki körül, és megpróbálják megérinteni. Amikor tehát az ige azt írja, hogy igen nagy sokaság gyülekezett hozzá, az valóban igen nagy sokasságot jelent. Később az 5000 ember megvendégelésénél látni fogjuk, hogy akkor konkrétan 5000 férfi volt jelen, nem számolva az asszonyokat és a gyermekeket. Így hát, ha azt vesszük alapul, hogy minden férfinak volt egy felesége és egy gyermeke, akkor akár 15000 ember is összegyűlhetett azon a helyen, hogy Jézust hallgassa. Elképzelhetjük tehát, hogy milyen hatalmas tömeg mozgott Jézussal együtt. Ez pedig szükségessé tette, hogy Jézus hajóra szálljon, és valamennyire eltávolodjon a parttól, hogy szólni tudjon az emberekhez anélkül, hogy azok körülötte tolonganának és lögdösödnének. Ismét tanítani kezdett a tengerparton, és igen nagy sokaság gyülekezett hozzá, ezért hajóba szállva a tengeren tartózkodott, az egész sokaság pedig a tengerparton volt. Sokat tanította őket példázatokban, és ezt mondta nekik tanítás közben. Halljátok! Íme kiment a magvető vetni, és történt vetés közben, hogy az egyik mag az útfélre esett, de jöttek a madarak és felkapkodták. Másik meg a sziklás helyre esett, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtott, mert nem volt elég mélyen a földben. Amikor pedig felkelt a nap, megperzselődött, és mivel nem volt gyökere, kiszáradt. Egy másik a tövisek közé esett, de a tövisek megnőttek, megfojtották, és így nem hozott termést. A többi pedig a jó földbe esett, és termést hozott, miután kikelt és szárba szökkent, és meghozta egyik a 30-szorosát, másik a 60-szorosát, sőt, némelyik a 100-szorosát is. Majd hozzátette. Akinek van füle a hallásra, hallja. Ez a társadalom alapvetően a mezőgazdaságra épült. Valamilyen formában mindenki kötődött a mezőgazdasághoz, még azok is, akik a városokban laktak. Hiszen a városon kívül ők is rendelkeztek földterülettel. Még a városlakóknak is volt kőházuk kint a földjükön, és magvetés, illetve aratás idején ott laktak, télire pedig beköltöztek a városba. Így hát, amikor Jézus a magvetésről beszél példázatában, olyan hasonlattal él, mely mindannyiuk számára érthető volt. Mindnyájan pontosan tudták, mit mond Jézus, amikor arról beszél, hogy hányféle helyre eshet a mag, és ennek mi a következménye. Hallottam egyszer egy nagyon érdekes előadást. Egy szociológus beszélt arról, hogy milyen változások mentek végbe Amerikában, ahogy a mezőgazdaságra épülő társadalomból Amerika egy ipari társadalommá vált, és ahogy lezajlott az elvárosiasodás. Ez a szociológus arról is beszélt, hogy milyen hatással voltak ezek a folyamatok az életünkre, a családi életünkre és a gyermekekhez való hozzáállásunkra. A mezőgazdaságra épülő társadalmakban szívesen látták a gyermekeket. Mindegyik gyermek körülbelül 10 000 dollárt érő munkát végez el, amikorra betölti a 18. életévét. A gyermekek korán megtanulják, hogyan kell a ház körül az egyes feladatokat elvégezni, megtanulnak traktort vezetni, megtanulnak szántani és vetni. A gyermekekre tehát áldásként tekintettek, mert a gyermekek jó befektetések. Ezért a múltban kint a farmokon nagy családok éltek sok gyermekkel, és minden gyermeket szívesen fogadtak. A fiúknak pedig még a lányoknál is jobban örültek, mert keményebben tudtak dolgozni a mezőn. A mostani ipari társadalomban azonban a gyermekek kötelezettségekkel járnak. Most a 80-as években járunk, és a feltételezések szerint körülbelül 60 000 dollárba kerül egy gyermek felnevelése, csecsemőkorától mondjuk 18 éves koráig, vagy egyetemista koráig. Így hát sokan csak újabb kiadásokat, költségeket látnak a gyermekekben, és azt mondják, nekünk nincs több gyermekre szükségünk. Ez pedig mindenképpen befolyásolja a születendő gyermekekhez való hozzáállásunkat is. És a szociológus hozzátette. Ha ezt nem értjük meg, akkor nem fogjuk megérteni a gyermekekkel kapcsolatos problémákat, vagy a gyermekbántalmazások számának növekedését sem. Mindezeket a jelenségeket tehát csak úgy érthetjük meg, ha tudatosítjuk, hogy a 19. század végén és a 20. század elején változás indult meg Amerikában. A szociológus mondani valójában sok igazság volt, ugyanakkor nagyon érthetően fejtette ki a véleményét. Akárcsak Jézus. Úgy beszélt az emberekhez, hogy értsék azt, amit mondani akar. És ez nagyon fontos. Miközben Jézus elmondja az embereknek ezt a példázatot, ők pontosan értik, hogy miről van szó, hiszen mindnyájan vetettek már magot. Ismerősen csengette át számukra az, amiről Jézus beszélt. Amikor egyedül maradt, a körülötte levők a 12-vel együtt megkérdezték őt a példázatokról. Jézus így szólt hozzájuk. Nektek megadatott az Isten országának titka, de a kívülállóknak minden példázatokban adatik, hogy akik néznek, nézzenek ugyan, de ne lássanak, és akik hallanak, halljanak ugyan, de ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és bűneik meg ne bocsátassanak. Vajon ez azt jelenti, hogy Jézus el akarja rejteni az igazságot az emberek elől, nehogy megtérhessenek? Egyáltalán nem. Nem arról van szó. Ahogy már korábban mondtam, a példázatok arra szolgálnak, hogy megragadják az emberek figyelmét, és szemléltessék az igazságot. Az emberek azonban már nem hallgatták a tanításokat. Mégis fontos volt, hogy hallják az igét. Ezért kezdett Jézus példázatokban beszélni, és bár hallgatták, de nem értették, mégis fontos volt, hogy hallják. Isten igazságosan ítéli meg majd az embereket. Mindenkinek lesz lehetősége, hogy meghallja az üzenetet, még akkor is, ha becsukja a fülét. Hihetetlen látni, hogy mit hall egy ember a tanításból, ha egyszer már becsukta a fülét az igazságra. A mi gyülekezetünkbe is jöttek már emberek kényszerből, mert a barátaik rákényszerítették őket. És bámulatos, hogy ezek az emberek mit hallanak ki a tanításaimból. Kimondottan keresik a lehetőséget arra, hogy szavaimon feldühödjenek. Az üzenet tartalmára nem is igazán figyelnek oda. Csak arra figyelnek, hogy milyen hibát találhatnak a szavaimban, és utána felmérgelődnek, hogy aztán mondhassák, na én oda többet nem megyek vissza. Tulajdonképpen csak kifogást keresnek, hogy ne kelljen többé eljönniük a gyülekezetbe. Ők tehát nem is igazán hallják meg az igazságot, mert nem is igazán akarják azt meghallani. Ezután így szólt hozzájuk. Nem értitek ezt a példázatot? Akkor hogyan fogjátok megérteni a többit? Jézus itt egy kulcsot ad a kezünkbe. A példázatok magyarázatában ugyanis egyfajta következetességet figyelhetünk meg. Ezért mondja Jézus, ha nem értitek ezt a példázatot, akkor hogyan fogjátok megérteni a többit? Hadd adjam kezetekbe a kulcsot. A magvető az igét jelenti, vagyis a vetőmag az ige. Ez nagyon fontos kulcsa a példázatoknak. Bármelyik példázatban előfordul a vetőmag, tudhatjuk, hogy az az igét jelenti. Hiszen Jézus azt mondja, nem értitek ezt a példázatot? Akkor hogyan fogjátok megérteni a többit? Azután pedig elmagyarázza, hogy mi mit jelent. És a kérdése véleményem szerint arra utal, hogy ezek a szimbólumok mindegyik példázatban ugyanazt jelenti. A magvető az igét jelenti. Akik az útfélen vannak, odahull az ige. De amikor meghallják, azonnal jön a sátán, és kiragadja a beléjük vetett igét. A madarak a sátánt jelentik. A magot kiragadja a sátán az ember szívéből, így esélye sincs arra, hogy meggyökerezzen. Akiknél a mag a sziklás talajra hullott, amikor meghallják az igét, azonnal örömmel fogadják, de nem gyökerezik meg bennük, ezért csak ideig való, és ha nyomorúságot vagy üldözést kell szenvedniük az ige miatt, azonnal eltántorodnak. Másoknál a tövisek közé hullott a mag, ezek meghallják az igét, de a világ gondja, a gazdagság csábítása vagy egyéb dolgok megkívánása megfojtja az igét, úgyhogy ez sem hoz termést. Akiknél a jó földbe hullott a mag, ezek hallgatják az igét, befogadják, és az egyik 30-szoros, a másik 60-szoros és némelyik 100-szoros termést hoz. A magvető példázata tehát arról szól, hogy különféle emberek hogyan fogadják Isten igéjét. Egyes embereknél a magnak esélye sincs arra, hogy gyökeret ereszten. Ezen emberek ugyanis egyáltalán nem nyitottak Isten igéjére. Abban a pillanatban, hogy a szívükbe hintik Isten igéjének magját, ők ellenállnak, a sátán pedig könnyedén kiragadja a beléjük vetett igét. Így aztán annak nincsen hatása rájuk. Mások nagy örömmel izgatottan fogadják Isten igéjét. Biztosan mi is találkoztunk már ilyen emberekkel. Nagy lelkesedéssel indulnak, de amikor jön az üldöztetés, amikor jönnek a próbák és a nehézségek, akkor eltántorodnak, mert hitüknek nincs igazi mélysége. Az egész inkább egy nagy érzelmi megtapasztalás volt. Bár nagy örömmel fogadták az evangéliumot, az egésznek nem volt mélysége, így amikor próbák és nehézségek támadnak, elfordulnak Istentől. Engem azonban leginkább a harmadik kategória érdekel. Szerintem ugyanis az egyetemes egyházból több ember sorolható ebbe a kategóriába, mint bármelyik másikba. Azokra gondolok, akik befogadják az igét, és az elkezd lélegezni az életükben. A mag azonban tövisek közé hullott. A világ gondja, a gazdagság csábítása, vagy egyéb dolgok megkívánása pedig megfojtja az igét az életükben. Ezért aztán nem hoznak igazi termést. Az Úrnak azonban az a vágya, hogy sok gyümölcsöt teremjünk. A János 15:8-ban ezt mondja Jézus. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. Ilyenkor az is eszembe jut, hogy milyen gyakran kudarcba fullad, vagy falba ütközik egy ember szolgálata, és így élete nem igazán gyümölcsöző Isten országára nézve, azért, mert szíve eltávolodott Istentől. Nem lehet róluk azt mondani, hogy nyíltan lázadnak Isten ellen, vagy hogy bűnben élnek. vágynak Istenre, de a világ dolgaira is. És így életükben soha nem érhetik el azt, amit elérhetnének Isten dicsőségére, mégpedig azért, mert e világ gondjai, a gazdagság csábítása, vagy egyéb dolgok megkívánása megfojtja az igét, és nem hoznak termést. Pedig Isten arra vágyik, hogy gyümölcsöt teremjünk. Nagyon nehéz megőrizni a dolgok helyes fontossági sorrendjét a mai világban. A világ ugyanis nagy nyomást helyez ránk. Nagyon nehéz először Isten országát és az ő igazságát keresni egy olyan világban, amely az anyagi dolgokra olyan nagy hangsúlyt fektet. A János 15.16-ban Jézus a következőket mondja tanítványainak. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon. Az én legnagyobb vágyam is az, hogy gyümölcsöt teremjek. Olyan gyümölcsöt, ami megmarad. Akiknél a jó földbe hullott a mag, ezek hallgatják az igét, befogadják, és az egyik 30-szoros, a másik 60-szoros, és némelyik 100-szoros termést hoz. Ezután így szólt hozzájuk. Vajon azért veszik-e elő a lámpást, hogy a véka alá tegyék, vagy az ágy alá? Nem azért, hogy a lámpatartóba tegyék? Mert nincs semmi rejtett dolog, ami ki ne derülne, és semmi titok, ami napfényre ne jutna. Ha valakinek van füle a hallásra, hallja. Jézus gyakran intéz felhívást az emberekhez. Ha valakinek van füle a hallásra, hallja. És bizony, ha a Szentlélek nem nyitja meg a fülünket, akkor nincs fülünk a hallásra. 1 Korintus 2.14 A nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt, megismerni sem képes, mert csak lelki módon lehet azokat megítélni. A Jelenések könyvében azonban sokszor mondja Jézus, akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Ezután pedig Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy ők lámpások. A lámpás lényege pedig az, hogy fénnyel bevilágítsa a sötétséget. A lámpás nem azért van, hogy elrejtsék. Így tehát nekünk sem kéne magunkban őrizni azt a világosságot, amit Istentől kaptunk. Azért kaptuk ugyanis, hogy világítsunk másoknak. Vigyázzatok, hogy mit hallotok! Ugye napjainkban sokszor mondogatják az emberek, hogy jó, akkor hallgassuk meg, hogy mit akar mondani. És szinte mindent válogatás nélkül meghallgatnak, annak jegyében, hogy hallgassuk meg, mit akar mondani. Jézus azonban azt mondja, vigyázzatok, hogy mit hallotok. Van egy barátom, aki egészen bámulatos úton tért meg. Egy rendkívül sikeres üzletember volt 5 különböző vállalkozással. És bizony csak névlegesen volt keresztény. Tipikusan az az ember volt, aki minden évben karácsonykor és húsvétkor ment el templomba. Az egyik éjjel azt álmodta, hogy egy beteg csecsemőt tart a kezében. Elkezdett imádkozni érte, a csecsemő pedig meggyógyult. Azután felébredt, de az álom nagyon valósnak tűnt. Amikor visszaaludt, még 3-szor megismétlődött ez az álom, úgyhogy amikor másnap reggel felébredt, felhívta a lelkészét, és elmesélte neki ezt az álmot. A lelkész erre azt mondta neki, hogy ő erre nem tud mit mondani, de hívja fel Paul Smith-t, aki egyébként az én testvérem, hát ha ő tud ezzel valamit kezdeni. Úgyhogy ez az ember fel is hívta a testvéremet. A testvérem pedig elbeszélgetett vele a Bibliáról, és arról, hogy mi áll a gyógyításról a Bibliában. Az egyik alkalommal egy traktoralkatrészt kellett elvinnie egyik ügyfelének. Már este volt, az ügyfélnek sürgősen szüksége volt az alkatrészre, így elhatározta, hogy házhoz viszi azt. Amikor azonban odaért, ezt a férfit nem találta otthon, így a feleségének kezdte elmagyarázni, hogy mit kell kezdeni ezzel az alkatrésszel. És ahogy már indulni készült, egy kisbaba felsírt a másik szobában. Az édesanyja bement hozzá, majd kisvártatva megjelent karjában a csecsemővel. Az ember pedig nagyon meglepődött a csecsemő láttán, hiszen pontosan ezt a kisbabát látta álmában. Az édesanyja akkor elmondta neki, hogy korábban a kisbaba valahogy lenyelt egy kis benzint, és ez marta a gyomrát. Így minden egyes alkalommal, amikor evett, óriási fájdalmai voltak. Ezért a baba minden egyes alkalommal addig várt, amíg már olyan éhes volt, hogy nem bírta tovább, és csak akkor akart enni, amikor már jobban fájt az éhség, mint az, hogy evett. Nem volt mit tenni azonban, ki kellett várni, amíg szépen lassan begyógyulnak a sebek. Ezúttal is úgy tűnt, hogy éhes volt a gyermek, azért sírt. Az édesanyja kénytelen volt megetetni. De mindennek a tudata az édesanyját is felkavarta. Erre a férfi azt mondta. Hölgyem, én nem tudom, hogy mi történik itt, én nem értem ezt az egészet, de volt egy álmom, és nem is igazán értem, de álmomban ezt a kisgyermeket tartottam a kezemben. Álmomban, ahogy a karjaimban imádkoztam érte, meggyógyult. Megengedni, hogy most is imádkozzak érte? Az édesanyja beleegyezett, így a férfi karjába vette a csecsemőt, és imádkozott érte. A gyermek pedig már nagyon éhes volt, így az anyuka elkezdte etetni őt, és mondta a férfinak, hogy maradjon még. Pár másodperc múlva elképzelhető, hogy nagyon fog sírni a gyerek, ahogy az étel a gyomrába kerül. Úgyhogy a férfi ott maradt. A gyermek pedig egészen nyugodtan evett, és szemmel látható volt, hogy tökéletesen meggyógyult. A férfi nem igazán tudott mit kezdeni a történtekkel, de elkezdte tanulmányozni az igét. Behatóan tanulmányozta az evangéliumokat és az apostolok cselekedeteit, és úgy érezte, hogy Isten misszióba hívja őt. Ezért eladta vállalkozásait, és a Clermonti teológiára kezdett járni, ami sajnos egy nagyon liberális intézmény. Úgy vélem, több ateizmust és hitetlenséget találunk ott, mint a legtöbb világi egyetemen. Ott ült az előadásokon, és hallgatta, hogy a professzorok megkérdőjelezték a csodákat, megkérdőjelezték Isten igének szavahihetőségét, megkérdőjelezték magát Jézus Krisztust, és annak a tényét, hogy ő szűztől született, és még sok minden mást is. Ő igazából csak egy diplomát akart szerezni, hogy utána az egyházban szolgálhasson. De mindvégig az járt a fejébe, hogy ő ezeket a dolgokat nem hiszi el, és meg volt győződve arról, hogy immunis ezekkel a dolgokkal szemben. Folyamatosan azt mondogatta, hogy ő nem hisz abban, amiket ezeken az előadásokon mondanak, ő csak azért csinálja végig, hogy kapjon egy diplomát, és hogy végre elkezdhesse szolgálni az Urat. Mégis minden nap teletömték a fejét ezzel a sok szeméttel, és minden nap ezeket hallgatta. Végül azon kapta magát, hogy amikor keresztény barátaival beszélgetett, és valaki egy igerészből idézett, akkor azonnal odalapozott, és ezt mondta. Ezt nem gondolhatott komolyan, az eredetiben nem ez áll. És rá kellett döbbenjen, hogy ez a sok szemét, amelyet hallgatott, kezdett gyökeret verni a fejében, és igenis hatással volt arra, amit a Bibliáról gondolt. Az egyik este aztán egy Narancsligetben találta magát. Az autójában ült, és egy pisztolyt szorított a halántékához. Már csak az volt hátra, hogy meghúzza a ravaszt. Annyira összekavarta őt az a tanítás, amit a Clermonti teológián kapott, hogy elhatározta, hogy megöli magát. És ekkor az Úr ismét szólt hozzá, és így életben maradt. Ott hagyta a teológiát, és elkezdett szolgálni. Vigyáznunk kell tehát, hogy mit hallgatunk, hiszen ki mint vet, úgy arat. Ha testi dolgokat vetünk, nem arathatunk lelki dolgokat. Vigyázzunk tehát, hogy mit engedünk bemenni a fülünkön, mert az igenis hatással lesz ránk. Én sem szeretem, amikor mindenféle szeméttel tömik tele a fejemet. Vigyázzatok, hogy mit hallotok. Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek is, sőt ráadást is adnak. Vagyis amilyen mércével mi megítélünk másokat, azzal a mércével ítéltetünk majd meg mi is. Mert akinek van, annak adatik, és akinek nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. Jézus is ezt mondta, úgy van az Isten országa, mint amikor az ember elvetette a magot a földbe. Ne feledjük, hogy a mag Isten igéjét jelenti. Az ember elvetette a magot a földbe, azután alszik és felkel. A mag sarjad és nő, ő pedig nem tudja hogyan. Magától terem a föld. Először zöld sarjat, azután kalászt. Azután érett magot a kalászban. Amikor pedig a termés engedi, azonnal nekiereszti a sarlót, mert itt az aratás. Az Úr itt azt mondja, hogy amikor az ember szívében elültetik Isten igéjét, egészen természetesen és csodálatosan indul el a növekedés. Ahogy eljönnek az emberek a gyülekezetbe, hallgatják a tanítást hétről hétre, és a mag elültetődik a szívükben. és az ember este hazamegy, lefekszik aludni, éli tovább az életét, de Isten igéje kifejti hatását az életében. Nem mindig lehet ezt azonnal látni. A mag szépen lassan kikel, szárba szökken, és elindul a növekedés. Isten igéjének tehát lesz hatása az ember életére. Szépen lassan megváltozik az ember élete. Az ember átformálódik Isten igéjének köszönhetően, ha beengedi azt az életébe. Isten igéjének ugyanis óriási ereje van, és dicsőségesen megváltoztatja az ember életét. Mert aki a léleknek vet, a léleknek is arat. Persze van, amikor elveszítjük türelmünket, és azonnal szeretnénk látni a gyümölcsöket. Szeretnénk, ha az történne, mint az égigérő passzúj meséjében, amikor egyik napról a másik napra azaz égig nőtt. Azonnali látványos növekedésre vágyunk. Pedig lelki növekedésünk gyakran nem látható, csak amikor egy idő után visszanézünk, akkor vesszük észre, hogy milyen messzire jutottunk már. Akkor ismerjük fel Isten munkáját, és azt, hogy ő milyen messzire hozott el minket. És ez mind az ige magjának köszönhető, amit elvetettek a szívünkben. Egy idő után az ember aztán rádöbben, hogy Isten megváltoztatta hozzáállását, és azok a dolgok, amelyek régen dühössé tették, most már nem teszik őt dühössé. Elcsodálkozik azon is, hogy milyen újszerűen reagál a dolgokra. Mindez pedig annak tudható be, hogy Isten igéje elkezdett hatni az életében. Isten igéje egészen természetes módon megváltoztatja az ember életét. Nem mi próbálkozunk, nem mi próbáljuk kikényszeríteni a változást, hanem egyszerűen csak Isten gyönyörű, természetes módon zajló munkája ez, az ő szent lelke által, ahogyan Jézus Krisztus képmására formál az igéjén keresztül, amelynek magját elültette a szívemben. Jézus így folytatta. Mihez hasonlítsuk az Isten országát, vagy milyen példázatba foglaljuk? Olyan, mint a mustármag, amikor elvetik a földbe, kisebb minden magnál. A mustármag valóban egy aprócska, sötét színű mag. Miután pedig elvetették, megnő, és nagyobb lesz minden veteménynél. Az embereknek volt veteményes kertjük, ahol fűszernövényeket is termesztettek. A 32. versben pedig azt olvashatjuk, hogy miután elvetették a mustármagot, az megnő, és nagyobb lesz minden veteménynél. Erre azonban jól oda kell figyeljünk, mert a mustármagból nem szökken szárba minden veteménynél nagyobb növény. Itt természetellenes növekedésről van szó. Olvassuk csak tovább. És olyan nagy ágakat hajt, hogy árnyékában fészket rakhatnak az égi madarak. Ez bizony aggódalomra ad okot, hiszen emlékezzünk csak, mit jelképeznek a madarak. A sátánt, aki jön és kiragadja az elvetett magot az emberek szívéből. A keresztény kifejezést először Antiókiában használták, mégpedig az antiókiai lakosok, akik ezzel a névvel illették azokat, akik Krisztushoz hasonlóan éltek. Azt mondták róluk, hogy hasonlítanak Krisztushoz. A keresztény kifejezés tehát alapvetően azt jelenti, hogy Krisztushoz hasonló. Az idő múlásával azonban sokkal tágabb értelmet nyert ez a szó. A Közel-Keleten például úgy használják ezt a kifejezést, hogy ha valaki nem muzulmán, akkor keresztény. Amerikában pedig, ha valaki nem ateista, akkor kereszténynek hívják. És Amerikáról is azt szoktuk mondani, hogy keresztény ország, pedig távolról sem az. Az is nyilvánvaló, hogy ami a palesztin táborokban történt, egyáltalán nem Krisztusra vall. Jézus ugyanis a Máté 5.44-ben azt mondja. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, és hozzáteszi. Jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, áldjátok azokat, akik átkoznak titeket. Jézus azt is elmondja nekünk, hogy szeretnünk kell, meg kell bocsátanunk, és segítenünk kell. Így tehát egyáltalán nem helyes a szóhasználat abban a kifejezésben, hogy a keresztény milicisták berontottak, és lemészárolták a palesztinokat. Igen, a milicisták berontottak oda, is így van ez, de nem keresztény milicisták. Ha ugyanis keresztény milicisták mentek volna be oda, akkor ők élelmet, ruhát és gyógyszert vittek volna be oda, és segítettek volna azoknak az embereknek, hiszen Krisztus erre tanít bennünket. És bizony rendkívül szomorú, hogy a médiában mindenütt dolgoznak olyan emberek, akik Jézus Krisztus ellenségei, akik nagy előszeretettel alkalmazzák a keresztény milicisták kifejezést, és igyekeznek magát a kereszténységet hibáztatni a palesztinok lemészárlásáért, vagy pedig a zsidó népet, akiket szintén gyűlölnek. A világban sok helyen az emberek még mindig nagyon erős antiszemitizmust táplálnak a szívükben. Ez már évszázadok óta így van, és úgy tűnik, hogy az emberek folyamatosan okot keresnek a zsidó gyűlöletre. Pál apostol azonban minden igaz keresztény érzéseit tolmácsolta. Róma 10:1. Testvéreim, én szívből kívánom és könyörgük értük Istenhez, hogy üdvözüljenek. Róma 9:3. Mert azt kívánom, hogy inkább én magam legyek átok alatt, Krisztustól elszakítva, testvéreim az én test szerinti rokonaim helyett. Csak hogy ők is megismerhessék Istent. Sajnálatos módon azonban a kereszténység és az egyház nevében a zsidókat évszázadok óta üldözik. Az idegenvezetőnk Izraelben elmesélte nekünk, hogy életében először akkor találkozott a kereszténységgel, amikor Argentínában elkezdett iskolába járni. Az első nap megverték őt a többiek, és Krisztus gyilkosának nevezték. És azt mondta, hogy minden nap úgy kellett hazafutnia az iskolából, mert üldözték őt, kövekkel megdobálták, és Krisztus gyilkosának nevezték, pedig ő azt sem tudta, hogy ki az a Krisztus. Már azt sem tudta, hogy ki ő, mégis meggyűlölte őt, azért, ami vele történt. De hát hogyan nyerhetünk meg bárkit is Jézus Krisztusnak, ha ennyire gyűlöljük? A gyűlölet nagyon távol áll Jézustól és az ő tanításától. Jézus ugyanis arra tanít bennünket, hogy mi mindnyájan egyek vagyunk ő benne, etnikai hovatartozásunktól függetlenül. Kolossé 3:11. Itt már nincs többé görög és zsidó, körülmetéltség és körülmetéletlenség, barbár és szkíta, szolga és szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. És Isten igaz gyermeke is így látja a dolgokat. Fontos, hogy Isten igaz gyermeke színvak legyen, mert mindnyájunkat Isten teremtett, mert mindnyájunkat szeret, hisz Jézus mindnyájunkért meghalt. Nincs tehát felsőbbrendű nép, mindnyájan egyformák vagyunk. Mindnyájan emberek vagyunk. Ezek a szégyenletes elképzelések tehát nem a kereszténységből fakadnak. Legalábbis nem az igazi kereszténységből. Bár sok ezek közül beszivágott és gyökeret vert a gyülekezetekben is. Így számos helyen még most is nagyon komolyan ilyen és olyan ellenesek, ez pedig nagyon szomorú. Így tehát az egyetemes egyházon belül a terebélyes fa árnyékában és ágai között mindenféle szörnyűség is elrejtőzött. Napjaink egyházában is mindenféle madár fészkethat, és elég csak az egyházak világtanácsát említenem. Olyan dolgok történnek a kereszténység vagy az egyház nevében, amelyeknek semmi közük Jézus Krisztushoz. Még az egyházon belül is Krisztus ellenségei munkálkodnak. Jézus tehát azt mondja, hogy miután elvetjük a mustármagot, megnő és nagyobb lesz minden veteménynél. Ez azonban nem egy normális, hanem egy természetellenes növekedés, hogy olyan nagy ágakat hajt, hogy fészket rakhatnak az égi madarak. Még sok hasonló példázatban hirdette nekik az igét úgy, amint megérthették. Példázat nélkül nem is szólt hozzájuk, maguk között azonban tanítványainak megmagyarázott mindent. Ugyanezen a napon, amikor este lett, így szólt hozzájuk. Menjünk át a túlsó partra. Vegyük észre, amit Jézus mond, hogy menjünk át a túlsó partra. Miután tehát elbocsájtották a sokaságot, magukkal vitték őt, úgy, ahogyan éppen a hajóban volt. De más hajók is voltak a nyomában. Ekkor nagy szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba, úgyhogy az már kezdett megtelni. Ő pedig a hajó hátsó részében volt, és vánkoson aludt. Ekkor felébresztették, és így szóltak hozzá. Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Jézus rendkívül fáradt lehetett, hiszen hatalmas tömeg vette őt körül. Az emberek szolakodtak, próbálták őt megérinteni. Így hát, amikor elindultak a túlsó partra, elaludt. Sőt, olyan mélyen aludt, hogy még akkor sem ébredt fel, amikor nagy szélvihar támadt, és a hajó a hullámokon hánykolódott. A hajó egyre inkább kezdett megtelni vízzel, ezért felébresztették Jézust, és így szóltak hozzá. Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Ő pedig felkelt, Ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek. Hallgass el, némulj meg! És elállt a vihar, és nagy csendesség lett. Akkor ezt mondta nekik. Miért féltek ennyire? Miért nincs hitetek? Jézus tehát először megfedte a szelet és a hullámokat, azután pedig tanítványait. Megfedte őket azért, mert nem volt elég hitük. De vajon miért is tette ezt Jézus? Hiszen a hajó kezdett egyre inkább megtelni vízzel, és úgy tűnt, hogy tényleg elsüllyednek. Hát akkor miért fedte meg őket, hogy nincs elég hitük? Nézzük csak meg még egyszer, hogy mit mondott az elején. Azt mondta, menjünk át a túlsó partra. Nem azt mondta, hogy süllyedjünk el. És ha Jézus azt mondja, hogy menjünk át a túlsó partra, akkor nem fognak elsüllyedni. Hiszen itt Isten szól, és amit Isten mond, az megtörténik. Ezért fedte meg őket kis hitűségük miatt, mert korábban már azt mondta, hogy átmennek a túlsó partra. Sőt, korábban a 24. versben azt is mondta nekik, hogy vigyázzanak, mit hallanak. A tanítványok azonban nem vigyáztak. Nagy félelem fogta el őket, és így szóltak egymáshoz. Ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki? Aztán elmentek a tenger túlsó partjára, a gadaraiak földjére. Ez a galileai tenger keleti partvidékét jelenti. Arról a területről van szó, amelyen a Golán fennsík kezdődik, azaz Gileát területe. Ezen a területen vándoroltak Izrael gyermekei, amikor Mózes egyre közelebb vezette őket az ígéret földjéhez. Miután átkeltek a Jordánon, áthaladtak Moáb területén és az Ammóniak országán. Ez a terület a galileai tengertől keletre fekszik. Annak idején Gád törzse odament Józsuéhoz, és így szólt. Mi állattenyésztéssel foglalkozunk, ezen a területen pedig nagyszerű legelők vannak. Most, hogy legyőztük az Ammóniakat, szeretnénk itt maradni. Mi igazából nem kérjük az örökségünket az ígéret földjéből, inkább itt szeretnénk maradni. És Manassé törzsének fele is csatlakozott hozzájuk. Természetesen Józsuét ez nagyon elszomorította, mert attól tartott, hogy ha Gád törzse nem akar tovább menni, akkor a többi törzs is elbátortalanodik, és akkor majd ők sem akarnak bemenni az ígéret földjére. De Gád törzse azt mondta, hogy ők is küldenek embereket a csatába, hogy elfoglalják az országot, és csak majd a legvégén szeretnének ide visszatérni és letelepedni. Így hát Gád törzse, illetve Manassé törzsének fele megkapta ezt a területet, és itt le is telepedtek. Az ott élő embereket ezért hívják gadaraiaknak. Azután elment a tenger túlsó partjára, a gadaraiak földjére. Amikor kiszállt a hajóból, egyszer csak szembe jött vele a sírboltok közül egy tisztátalan lélektől megszállott ember, akinek a sírboltokban volt a lakása, és akit már lánccal sem tudtak megkötözni. Mivel a démon átvette az élete fölött az irányítást, ez az ember olyan emberfeletti erővel rendelkezett, hogy még lánccal sem lehetett őt megkötözni. Mert már sokszor meg volt kötözve bilincsekkel és láncokkal, de szétszaggatta a láncokat, a bilincseket pedig összetörte, úgyhogy senki sem tudta őt megfékezni. Micsoda szomorú látvány lehetett ez az ember. Éjjel-nappal mindig a sírokban és a hegyek között tartózkodott, kiáltozott és kővel vagdosta magát. Már tehát nagyon erőteljes képet fest nekünk erről a gyötrődő lélekről. Amikor távolról meglátta Jézust, odafutott, leborult előtte. De Jézus nem akarta, hogy egy tisztátalan lélek imádja őt. Leborult előtte és hangosan felkiáltott. Mi közöm hozzád, Jézus, a magasságos Isten fia? Az Istenre kényszerítelek, ne gyötörj engem! Jézus ugyanis ezt mondta neki. Menj ki, tisztátalan lélek, ebből az emberből! És megkérdezte tőle. Mi a neved? Az így felelt. Légió a nevem, mert sokan vagyunk. És nagyon kérte, hogy ne üzze el őket arról a vidékről. A Lukács 8.31-ben pedig azt olvassuk, ezek nagyon kérték őt, ne parancsolja őket vissza az alvilágba. Ezzel majd részletesebben is foglalkozunk, amikor Lukács evangéliumához érünk. Ott a hegyoldalban volt egy nagy legerésző disznónyáj, ezért a tisztátalan lelkek azt kérték tőle. Küldj minket a disznókba, hadd menjünk beléjük. Megengedte nekik, a tisztátalan lelkek pedig kijöttek, és a disznókba költöztek. Mire a nyáj, mint egy 2000 állat, a meredekről a tengerbe rohant, és belefulladt a vízbe. Helytelen lenne azt feltételeznünk, hogy az embert 2000 tisztátalan lélek szállta meg. Ahogy néhány disznóba beköltözött a tisztátalan lélek, azok valószínűleg megvadultak, a többiek pedig egyszerűen csak követték őket, és így vesztek mindnyájan a tengerbe. De vajon miért kaptak Jézustól szabadságot a tisztátalan lelkek arra, hogy a disznókba menjenek? Ha a mózesi törvényeket fellapozzuk, akkor azt találjuk, hogy nem volt szabad az embereknek disznót tartani, hiszen a törvény értelmében ők nem fogyaszthattak disznóhúst. A disznótartás tehát törvénybe ütközőnek minősült. Nyilvánvalóan ez volt az oka annak, hogy Isten megengedte, hogy a tisztátalan lelkek a disznókba menjenek. Ezzel aztán véget is vetett ennek a tisztátalan vállalkozásnak. Akik pedig legeltették, elfutottak, és elvitték a hírt a városba és a környező településekre. Erre kijöttek az emberek, hogy lássák, mi történt. Amikor Jézus közelébe értek, és látták, hogy a megszállott, akiben a légió volt, felöltözve ül és eszénél van, félelem fogta el őket. Ott volt előttük az az ember, akit korábban még láncokkal sem lehetett lekötözni, aki csak ordított és sírt, és éles kövekkel vagdosta magát. Kezelhetetlen volt, és mezítelen. Szörnyű és tragikus látványt nyújthatott, most pedig ott ült felöltözve, és eszénél volt. Akik látták, elmondták nekik, hogy hogyan történt a dolog a megszállottal és a disznókkal. Ekkor kérni kezdték Jézust, hogy távozzék el a határukból. Milyen embertelenek is tudnak lenni ezek az emberek. Ahelyett, hogy örültek volna annak, hogy ez a megszállott ember meggyógyult, inkább dühösek voltak, mert a disznónyájuk elpusztult. Fontosabbak voltak számukra a disznók, mint egy ember. Leszármazottaik még ma is élnek. Azok az emberek, akiket egyáltalán nem érdekel mások szükséglete, főleg ha ez még számukra bevételcsökkenéssel is jár. Ezért kérni kezdték Jézust, hogy távozzék el a határukból. Amikor azután beszállt a hajóba, kérlelte őt az előbb még megszállott ember, hogy mellette maradhasson. Ő azonban nem engedte meg neki ezt, hanem így szólt hozzá. Menj haza a tieidhez, és vidd hírül nekik, milyen nagy dolgot tett az Úr veled, és hogyan könyörült meg rajtad. Az pedig elment, és hirdetni kezdte a 10 városban, hogy milyen nagy jót tett vele Jézus, amin azután mindenki csodálkozott. Amikor Jézus ismét átkelt a hajón a túlsó partra, nagy sokaság sereg lett köré, de ő a tenger partján maradt. Ide jött hozzá az egyik zsinagógai előjáró, név szerint Jairus, aki meglátva őt lába elé borult, és esedezve kérte. Kislányom halálán van, jöjj, tedd rá a kezed, hogy meggyógyuljon és életben maradjon. Jézus ekkor elindult vele. A nagy sokaság is követte őt, és tolongott körülötte. Jézus tehát visszatért Kapernaumba. Jairus pedig az egyik zsinagógai előjáró volt, és végső elkeseredésébe odament hozzá. Hiszen a 23. versben ezt olvashatjuk. Esedezve kérte, kislányom halálán van, jöjj, tedd rá a kezed, hogy meggyógyuljon és életben maradjon. Az ember szívét valószínűleg gyermekeink keresztül lehet a leginkább megérinteni. Talán mindennél jobban megérint bennünket, amikor saját gyermekünk beteg és szenved. Jairusnak is azt kellett látnia, hogy haldoklik a kislánya, aki körülbelül 12 éves lehetett. Egy másik evangélium pedig elárulja nekünk, hogy ez a kislány volt Jairus egyetlen gyermeke. Ez a kislány 12 éven át beragyogta az ő otthonukat. Az apa szíve azonban összetört, mert nyilvánvaló, hogy a kislány haldoklik. Nincs mit tenni. Már csak egyetlen remény maradt. Valószínűleg ő is ott volt a zsinagógában, amikor Jézus egy szombatnapon meggyógyította a sorvadkező embert. Lehet, hogy ő maga is vitába szállt Jézussal a szombatnapi gyógyításról. Most azonban segítségre volt szüksége. Nagyon elkeseredett volt, és rákényszerült, hogy félretegye előítéleteit, és oda menjen Jézushoz. Belül pedig tusakodott, mert szeretett volna ott lenni kislánya mellett, de azt is tudta, hogy azonnal is segítségre van szüksége. Így a kislányt az édesanyjánál hagyta, ő pedig elindult, hogy megkeresse Jézust. Amikor pedig megtalálta Jézust, akkor látta, hogy hatalmas tömeg veszi őt körül. A sokaság mind körülötte tolongott. Elkeseredettségében átverekedte magát a tömegen, amíg végre ott állt szemtől szembe Jézussal. Esedezve kérte. Kérlek, jöjj, a kislányom haldoklik, csak tedd rá a kezed, hogy meggyógyuljon és életben maradjon. Tudta, hogy Jézus még ebben az állapotban is meg tudja gyógyítani őt. Jézus ekkor elindult vele. A nagy sokaság is követte őt és tolongott körülötte. Egy asszony pedig, aki 12 éve vérfolyásos volt, sok orvostól sokat szenvedett, mert valószínűleg mindegyik orvos előállt egy új gyógymóddal, mindenét ráköltötte, de semmi hasznát sem látta, hanem még rosszabbul lett. Amikor meghallotta, amit Jézusról beszéltek, eljött, és a sokaságban hátulról megérintette a ruháját. A görög eredetiben szereplő igét úgy is fordíthatnánk, hogy megragadta a ruháját. Mert így gondolkodott. Ha megérintem akár csak a ruháját is, meggyógyulok. És azonnal elapadt a vérzés forrása, és érezte testében, hogy kigyógyul a bajából. Amikor az asszony hozzáért Jézus ruhájához, a hitét átültette a gyakorlatba. Azt mondta magába, tudom, hogy meggyógyulok, ha megérintem. Egyszer valaki azt kérdezte tőlem, mi a különbség az asszony esete és a pozitív megvallás között. Pozitív megvallásról akkor lenne szó, hogyha az asszony azt mondogatta volna, hogy meggyógyultam, közben azonban nem állt volna el a vérzése. Ha azt mondaná, hogy hát én már nem vagyok beteg, meggyógyultam, miközben egyáltalán nem gyógyult meg, hanem még mindig vérzik. Ez az asszony azonban azt mondta, tudom, hogy meggyógyulok abban a pillanatban, hogy megérintem Jézust, és valóban meg is gyógyult. Ő tehát, amikor megérintette Jézust, egy olyan helyzetet teremtett, amivel gyakorlatban is kifejezte hitét. Hogyha ezután sem állt volna el a vérzése, ő azonban azt mondta volna, hogy de hát én jól vagyok, meggyógyultam, és már nem is vérzek, ez lenne a pozitív megvallás. És ez nem fedné a valóságot. Az asszony 12 éve volt vérfolyásos. A zsidó törvények értelmében pedig, amíg vérzett, a férje nem érhetett hozzá, és minden, amihez hozzáért, tisztátalannak minősült. Az is tisztátalannak minősült, aki hozzáért ehhez az asszonyhoz, sőt az is, aki valami olyanhoz ért hozzá, amihez korábban ez az asszony hozzáért. Ezért nem élhetett tovább a családjával, nem készíthetett nekik ételt, nem moshattak ki a ruhájukat, sőt a zsidó törvények értelmében a templomba se léphetett be, ahol Istent imádták. Amíg ugyanis vérzett, rituális szempontból tisztátalannak számított. Ez az asszony tehát 12 éven át a sötétség állapotában élt. Jairus azonban 12 éven át a világosságban élt. Kislánya minden napját beragyogta, és a napnál is fényesebben világított az életében. Ez a fény azonban kezdett kialudni. A vérfolyásos asszony 12 éven át élt kirekesztettségben. Most azonban felcsillant a reménysugár. Ha megérintem akárcsak a ruháját is, meggyógyulok. Tudom, mondta az asszony. És azonnal elapadt a vérzés forrása, és érezte testében, hogy kigyógyul a bajából. Érezte, hogy meggyógyult. Neked volt-e már e fajta gyógyulási élményed, amikor érezted, hogy abban a pillanatban meggyógyultál? Emlékszem arra, amikor még egy másik épületben gyűltünk össze vasárnaponként, egyik vasárnap reggel úgy ébredtem fel, hogy nagyon beteg voltam. Túl beteg ahhoz, hogy elmenjek aznap a gyülekezetbe. Felkeltem ugyanaz ágyból, és próbáltam felkészülni az aznapi tanításra, de annyira nyomorultul éreztem magam, hogy képtelen voltam összpontosítani. Képtelen voltam összeállítani az aznapi tanítást. Nagyon szörnyen éreztem magam, nagyon beteg voltam. Ezért levotorkáltam a földszintre, és felébresztettem fiamat Csákot, és azt mondtam neki. Csák, ma reggel neked kell prédikálnod. Én annyira beteg vagyok, hogy nem tudok prédikálni. A fiam azt mondta, rendben, apa, és kiugrott az ágyából, és elkezdte összeállítani az aznapi üzenetet. Majd az első istentiszteleten ő is tanított. Természetesen a gyülekezetben be is jelentették, hogy azért nem vagyok ott, mert nagyon beteg vagyok. És ez igaz is volt. Én otthon feküdtem az ágyban, és nyomorultól éreztem magam. A gyülekezet ennek hallatán imádkozni kezdett értem, hogy Isten gyógyítson meg. és ahogy otthon feküdtem az ágyban nagyon betegen, egyszer csak éreztem, hogy meggyógyulok. Kiugrottam az ágyból, a feleségem meg csak nézett rám. Mi a baj, kedvesem? Kérdezte. Én pedig nagy örömmel újságoltam neki, hogy meggyógyultam. Ezért hát felöltöztem és elmentem a gyülekezetbe, és a második és harmadik Isten tiszteleten már én tanítottam. Egészen bámulatos volt, ahogy az ágyban fekve éreztem, hogy meggyógyulok. Csodálatos volt. Egy másik alkalommal kézrátétellel imádkoztam egy kisgyermekért, mert a kislánynak nagyon erős láza volt, és így a vénekkel imádkoztunk érte. Emlékszem, hogy a kezemet a homlokára helyeztem. És ahogy imádkozni kezdtünk érte, éreztem, hogy a hő kezdi elhagyni a kislány homlokát. Éreztem, hogy elhagyja őt a láz, és ismét normális hőmérsékletű volt a homloka. Az édesanyja ápolónő volt, és amikor utoljára mérte meg kislánya lázát, az 39 fok volt. Miután imádkoztunk érte, és azt éreztem, amit az előbb elmondtam, kértem, hogy ismét mérje meg a lázát. És valóban nem volt már láza, normális volt a testhőmérséklete. És csodálatos megtapasztalás az, amikor az ember érzi Isten érintését. A vérfolyásos asszony is érezte tehát testében, hogy kigyógyul a bajából. Jézus is azonnal észrevette, hogy erő áradt ki belőle, ezért a sokaságban megfordulva így szólt. Ki érintette meg a ruhámat? Tanítványai így feleltek. Látod, hogyan tolom körülötted a sokaság, és azt kérdezed, ki érintett meg engem? Most viccelsz? Próbáljuk magunkat veled együtt átverekedni a tömegen, az emberek egymást lögdösik és tolongnak, és te még azt kérdezed, hogy ki érintett meg téged? Jézus erre körülnézett, hogy láthassa azt az asszonyt, aki ezt tette. Az asszony persze tudta, mi történt, és Jézus is tisztában volt vele. Az asszony biztosan megijedt, amikor Jézus ezt kérdezte, hogy ki érintette meg a ruhámat. És nagyon megörülhetett, amikor a tanítványok logikusan ezt válaszolták, hogy de hát tolunk körülötted a sokaság, hogy kérdezheted azt, hogy ki érintett meg téged? Ott tolong Jézus körül a sokaság, és egy asszony megérintette. Tudod, közel lehetsz Jézushoz, de lehet, hogy soha nem érinted meg őt. Te is része lehetsz a Jézus körül tolongó tömegnek, de megtörténhet, hogy soha nem érinted meg őt. Bizony sokan tolongtak körülötte, de csak egy ember érintette meg őt. És ez nagy különbség. Az asszony hitből érintette őt meg, és meggyógyult. Az asszony pedig, mivel tudta, mi történt vele, félve és remegve jött elő. Leborult előtte, és elmondta neki a teljes igazságot. Ő pedig ezt mondta neki. Leányom, a hited megtartott téged. Menj el békességgel, és bajodtól megszabadulva légy egészséges. Akkorra már veled szokássá vált, hogy az emberek megérintették őt, és meggyógyultak. A Márk 3:10-ben is azt olvashatjuk, hogy sok embert meggyógyított, úgyhogy akinek valami baja volt, megrohanta őt, hogy megérinthesse. A következő fejezet 56. versében azt olvashatjuk. Ahová csak bement, falvakba, városokba vagy településekre, letették a tereken a betegeket, és kérték őt, hogy legalább a ruhája szegélyét érinthessék. És akik csak megérintették, meg is gyógyultak. És mégis, a sok-sok eset közül ez az egyetlen olyan feljegyzésre került alkalom, amikor Jézus megállt és megkérdezte, ki érintett meg? Miért van az, hogy ebben az esetben megállt és megkérdezte, hogy ki érintette őt meg? Amikor Jairosz elkeseredetten odament Jézushoz és kérte, hogy menjen vele és érintse meg a gyermekét, Jézus azért állt meg, mert tudta, hogy meghalt az előjáró kislánya, és tudta, hogy hamarosan megérkeznek a követek, akiktől Jairosz megtudja majd a hírt. Jézus pedig együtt érzett Jairosszal. Tudta, hogy milyen fájdalom éri őt ennek a hírnek a hallatán, és arra törekedett, hogy ebben a kimondhatatlanul nehéz helyzetben reményt adjon Jairusznak. Amikor tehát Jézus azt mondta a vérfolyásos asszonynak, Leányom, a hited megtartott téged, menj el békességgel, és bajodtól megszabadulva légy egészséges, akkor Jairus láthatta Isten erejét megnyilvánulni. Hiszen ez az asszony 12 éve szenvedett ebben a betegségében. Jairus kislánya is 12 éven keresztül ragyogta be már otthonukat. És akkor megérkeztek a követek, és közölték Jairusszal, hogy meghalt a kislánya. Jairus pedig valószínűleg úgy fordult oda Jézushoz, hogy most már mindegy. Jézus azonban ezt válaszolta. Ne félj, csak higgy! Jézus alapot adott az ő hitének. A legsötétebb órában bátorította őt. Amikor Jairus Jézushoz fordult, valószínűleg falfehér volt. Valószínűleg nagyon szomorúan és elkeseredetten nézett Jézusra. Túl késő már, meghalt a kislányom. Micsoda mélységes gyászt érezhetett akkor. A remény elveszett. Pedig annyira remélte, hogy Jézus még idejében megérkezik. Ha Jézus megérinthette volna, meggyógyult volna. De most már túl késő. Jézus azonban csak annyit mond a 36. versben, hogy ne félj, csak higgy! És ezen a ponton Jézus megállította a tömeget. Csak annyit mondott. Maradjatok itt, mindjárt visszajövök. És maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és az édesapával elindultak. Valószínűleg azért mentek ilyen kevesen, hogy hamarabb odaérjenek. Hiszen egy ilyen hatalmas tömeggel nagyon nehéz előre haladni. Amikor megérkeztek a zsinagógai előjáró házához, látva az űrzavart, a hangos sírókat és a jajgatókat, akkor tehát az volt a szokás, hogy az elhunyt iránti szeretetüket az emberek úgy fejezték ki, hogy hangosan sírtak és jajgattak. És minél hangosabban sírtak és jajgattak, annál jobban kifejezte ez gyászukat és szeretetüket az elhunyt iránt. És bizony voltak hivatásos siratók is, akik különösen ügyesen siratták az elhunytat. Így amikor valaki meghalt, őket bízták meg a halott elsiratásával, hogy az egész szomszédság megértse, mennyire gyászolnak a hozzátartozók. Ezért gyakran, ha valaki már a halálán volt, a siratók összegyűltek körülötte, és felhangon siratni kezdték abban a pillanatban, amikor elhunyt, ezzel adva szomszédok tudtára, hogy micsoda tragédia is érte a családot. Amikor Jézusék megérkeztek a zsinagógai előjáró házához, zűrzavar találtak, hangosan sírókat és jajgatókat. Jézus bement és így szólt hozzájuk. Miért csináltok ilyen zűrzavart, és miért sírtok? A gyermek nem halt meg, csak alszik. Erre kinevették. De ő mindenkit kiküldve maga mellé vette a gyermek apját, anyját és a velelevőket, vagyis Pétert, Jánost és Jakabot, és bement oda, ahol a gyermek feküdt. Majd megfogva a gyermek kezét, ezt mondta neki. Talita kumi. Ez arámul van. Valószínűleg ezt a nyelvet használták otthon. De Jézus általában görögül beszélt. Ezért is teszi hozzá Márka 40-es versben, ami azt jelenti, leányka, neked mondom, ébredj fel. Szó szerint az a kifejezés, amit Jézus mondott, Talita kumi, azt jelenti, báránykám, ébredj fel. Jézus különlegesen nagy szeretettel szólította meg ezt a kislányt. Ott feküdt Jairus 12 éves kislánya holtan, és azt mondja neki, hogy báránykám, ébredj fel! A leányka pedig azonnal felkelt és járkált, mert 12 éves volt már. Azok pedig azt sem tudták, hová legyenek a nagy ámulattól. Jézus azonban szigorúan meghagyta nekik, hogy ezt senki meg ne tudja. Aztán szólt, hogy adjanak enni a leánykának. Itt feltehetnénk a kérdést, hogy miért hozza vissza Jézus ezt a kislányt e nyomorúsággal és fájdalommal teli világba. Biztosan jobb lenne neki a mennyben, az ő mennyei atya mellett. Miért hozza vissza őt Jézus ebbe a világba, amely telve van fájdalommal és nehézséggel? A válasz az, hogy csak azért, mert átérezte a szülők gyászát. A szülőkért tette ezt, nem a kislányért. Hiszen a kislánynak jobb lett volna a mennyben, távol a világ fájdalmától és nyomorúságától. A szülők miatt azonban visszahozta őt.